Kicsit kalandosan indult ez a mai beszélgetés, mert az akadémia közgyűlése éppen most tart, és mi egy szünetben vagyunk vendéglátommal, Stépán Gáborral. Köszöntöm Önöket, kedves hallgatóink, Sályi András vagyok. Stépán Gábor képészmérnök, akadémikus, a Budapesti Műegyetem professzor emeritusa, több kitüntetésnek a tulajdonosa, többek között Széchenyi és Bolyai díjas. De kezdjük azzal, ami a hallgatók számára lehet, hogy érdekes, nevezetesen a dugók. A dugók az autópályán, amikor nem történik semmi. Stépán Gábor nevet.
Igen, ez egyik olyan téma a sok között, amit a viszonylag legjobban lehet elmondani, hiszen szinte mindegyikünk, sőt mindegyikünk részt vesz a forgalomban, akár úgy, mint vezetünk, akár csak ha buszon ülünk, és a dugók az egy állandó bosszúságot jelentenek. És a dugóknak rengeteg fajtája van. Az egyik legegyszerűbb eset az ugye, amikor útfelbontás van, vagy egy karambol van, vagy koccanás, és hát akkor természetesen föltorlódik minden összegabajodik. Erről az emberek előre nem tudnak, mindenki megszokott úton indul el. A GPS-ek ugye azok már terelgetik az embereket jobbra-balra, hogy lehetne ezt elkerülni, akkor a mellékutakon is dugó van, és így tovább. Ez együtt kell érni, és ezzel nagyon nehéz ugye a védekezés, ezek véletlenszerű események. Viszont van a dugóknak egy olyan fajtája, amit a legbosszantóbb, amikor nem történik semmi, és ennek ellenére kialakul a dugó. Ezeket ilyen fantom dugóknak szokták hívni.
Na de én mindig azt várom az autópályán, hogy kiderüljön, hogy miért is álltunk meg, és nézem, hogy hol van az a baleset, vagy az a koccanás, vagy egyáltalán, de nincs.
Igen, ezek a bizonyos legbosszantóbb estek, amikor az ember nem érti, hogy miért kellett megállni. És aztán felgyorsítunk megünk egy kicsit, aztán újra le kell lassítani, és újra meg kell állni. Hát ez egy olyan misztikus jelenség volt, amire nagyon sokáig nem volt jó matematikai modell, ami ezt megfelelően leírja. És az én kutatás területe már ugye nagyon régre visszamenőleg, még a 80-as évek, amikor az egész kutatói pályámat kezdtem, az időkésésekkel kapcsolatos volt. Tehát, hogy dinamikai jelenségek ugye hogyan függenek azzal össze, hogy bizonyos jelenségek ilyen nagy visszacsatolással késve érkeznek meg. És ennek nagyon sok szép, egyszerű mechanikai példája van, de ezeket az ismereteket felhasználva, és ismerem most már ezeket a modelleket, hogy működnek, tulajdonképpen nem volt olyan nagyon nehéz összerakni, hogy mi is történik ezekben az estekben. Itt ugye arról van szó, hogy az emberek, akik vezetik az autókat, őnekik is van egyfajta ilyen, hát ugye ezt reakció időnek, népszerűen lehet mondani, hogy ezek reflexkésések, de ugye a orvostam ezt nem szeretik, ők ugye úgy mondják, hogy ez reakcióidő, tehát hogy valami idő kell ahhoz, hogy mi reagáljunk. Na most ugye, ha meglátunk például magunk előtt egy autót, aminek ugye kigyullad a féklámpája, ez egy viszonylag gyors információd arról, hogy ez az autó az lassít, hát akkor illik nekünk is ugye lassítani, különösen, hogyha közvetlenül mögötte vagyunk. Ahhoz azonban, hogy lassítsunk, ahhoz ugye először is föl kell fogni a szemünknek, agyunknak, hogy most itten kigyulladt egy ilyen piros lámpa. Utána el kell dönteni, hogy most mi fékezünk, mekkorát fékezünk, milyen erősen, mert lehet, hogy közelebb vagyunk, lehet, hogy távolabb vagyunk, annak megfelelően más erősséggel fogjuk megnyomni a fékpedált. És utána ezt a parancsot le kell küldenünk az izmainkhoz, a lábunk felé, amivel lehet, hogy át is kell tennünk a lábunkat, ugye a gázpedálról, a fékpedálra, vagy valami ilyesmit csinálni, és ez bizony időbe telik. Bírósági tárgyalásokon is, amikor elemeznek baleseteket, akkor van egy ilyen standard idő, amit figyelembe vesznek a szakértők, hogy bizony mi úgy átlagosan csak olyan egy másodperces késéssel tudunk reagálni ezekre a dolgokra. Ugye hányszor előfordul, hogy egy keresztülésben valakivel udvarias akarunk lenni, és intünk neki, hogy menjen. És akkor úgy bosszankodik, hogy miért nem mész már, és akkor még egyszer intünk, mert hát egyszerűen ő meglátta azt az elsőt is, csak mire ő aztán rátette a gázpedál rámra, és megmozdult a kocsi, addig elterik egy-két másodperc, és ez alatt már is vesztettük a türelmünket, hogy miért ilyen lassan reagál. Hát a fékezésnél is ugyanez van, ott bizony nem tudunk ennél sokkal gyorsabban reagálni.
Na most egyre kíváncsiabban várom, hogy mi okozza a dugót az autópályán.
Jó, hát ez most a tudomány része a történetnek, ami ugye a legizgalmasabb. Ez azért hozzájárul még az egésznek a dinamikája is, meg hogy milyen nem linearitása van. Tehát nyilván, amikor kisebb követési távolsággal megyünk, nagyobb sebességgel, akkor erősebben reagálunk, és jobban fogjuk nyomni, meg kevésbé, amikor meg távolabb van, akkor meg kevésbé. És amikor ezt az egészet kezdjük összerakni, ugye a gond az a következő lesz. Nagyon érdekes, hogy kialakultak ezek a várható sebességek, ugye, hogy nagyjából meg is vannak ezek a megengedett sebességhatárok, hogy autópályán 130, meg a kamionoknak csak 90, meg hasonló. Ezek elég úgy tapasztalatból kialakult határok, amik tényleg megfelelnek a mi fizikai képességeinknek és gyorsaság reagálásunknak. Ugye egy kritikus pont ott van, hogyha mondjuk egy előző sávba szaladunk, mind a ketten mondjuk 130, ez előttelen kevőnek hirtelen egy kutya keresztül fut, vagy valami nagy zavarás éri a rendszert, akkor ő fékez egy nagyot. Én meglátom, hogy piros a lámpa, én is fékezek egy nagyot. Most jön a kérdés, hogy mi történik, hogy én nekem a fékezés hatására én még jobban le fogok lassulni, mint az előző levő, vagy pedig nem. Tehát magyarán ő mondjuk 130-ról lelassít hirtelen 100-ra, akkor lehet, hogy nekem elég csak 102-ig visszamenni, mert még mindig van helyem, utána ő is vissza fog egy kicsit gyorsítani, és akkor szépen visszaállunk, és nem fogom zavarni a következőket. De előre fordulhat az, hogy bizony olyan előtt fékezek, hogy én már 98-ra lassulok le, és akkor gondolni kell, hogyha mögöttem is jön valaki, az már ugyanezzel a reflexkéséssel körülbelül csak 96-ra fog, aztán 94-re is, és egyre lassabban jönnek. Nem is az, aki először fékezett nagyot, hanem sokkal-sokkal messzebb hátrébb lesz valaki, akinek már akkor át kell fékezni, végén meg kell állni.
Tehát körülbelül a századik megáll.
Igen, így van, így van. És akkor teljesen érthetetlen, hogy ez most tulajdonképpen miért történt, de olyanoknál történik, amikor elől valaki egyszer egy nagyot fékezett. Ez, amikor ugye a 2000-es években ez kezdett elterjedni, és a szakirodalomban kezdett világossá válni, hogy ez a jelenség, ez fennáll, akkor jött az, hogy hát valamit kell csinálni a kamionokkal. Tehát amikor a kamionok régen, ugye kimentek 92-vel előzni az előző sávba, és egy mellette levő 90-nel levő kamionok előzték, és szép lassan kocogtak ott egymás mellett, akkor a gyors sávba menő autóknak bizony sokszor nagyot kellett fékezni. És ilyenkor szinte garantált volt, hogy valahol hátrébb, annak ellenére, hogy se baleset nem volt, tulajdonképpen az előzés is befejeződött csak nagyon lassan, 5-6 kilométerre hátrébb ott volt a dugó.
Ahogy így hallgatom, van egy fogadásom arra vonatkozólag, hogy már a nagyszülei között is voltak mérnökök.
Nem volt. Tehát ez érdekes, hogy ha mostan kitérhetek egy kicsit arra, hogy az egész hogy alakult az, hogy én mérnök legyek, ez részben ugye a középiskolai matematika tanáromnak köszönhető. Sain Mártonnak hívták, van egy híres matematika történeti lexikonja, nem tudom pontosan mi a címe, tehát ő egy elég jól ismert középiskolai matematika tanár volt, sok jó tanítvánnyal, és engem is ő fogott meg. Szerettem csinálni a középiskolai matematikai lapokat. Ő tulajdonképpen biztosra is vette, hogy én matematikus leszek. A középiskolai országos tanulmányi versenyen is elég jól szerepeltem. Szóval minden úgy nézett ki, hogy én matematikus leszek.
Eminens tanuló.
Igen, jó tanuló voltam. Az pedig azért volt, mert édesapám nagyon magas követelményekkel állt elő. Tehát, hogy mondjam, bizonyos fogi nyomás alatt tartott, hogy nekem jó tanulónak illik, vagy kell lennem.
De ő akkor nem volt mérnök.
Nem. Ő tulajdonképpen könyvelőként dolgozott, meg főkönyvelő volt később. Eredetileg egyébként jogi végzettsége volt, de aztán az soha nem is gyakorolta, tehát inkább humán beállítottságú volt, bár a számokkal nem voltak számára idegenek. Viszont volt egy nagyapám is, akit szintén nagyon tiszteltem, aki meg egy hallatlanul praktikus ember volt, és persze nekik is imponált, édespámnak és nagyapámnak is, hogy én ilyen jó szerepelek matekból, de hát azért, nehogy már matematikus nem menjek, most akkor mit fogok én azzal kezdeni, meg mi lesz velem az életben, tessék valami gyakorlatilag hasznos dolgot csinálni, és nagyapám az imádott barkácsolni, állna órákat javított, tele volt a szobája. Órákkal erre ugye kisgyerekként, amikor mindig a nagy tisztelettel néztem a sok falon ketyegő, meg egyéb vekkerórákra. Megjegyzem, ha szabad még egy ilyen történet közbeszúrni a vekkerórákról, amikor megnősültem, akkor NASA ajándékba is azt mondta, hogy most a Wecker órák Rolls-Royce-át fogja nekem adni, amit nem tudom én honnan szeretem, ami rozsdamentes burkolattal, és nem tudom milyen tűcsapágyakkal, meg nem tudom, és hogy ez olyan tartós, ez. Hát ez még egy ilyen hagyományos, ketyegő, felhúzós, rugós óra volt, ami nagyon jó tudott reggel csörömpölni, azt is be lehetett állítani, és használtuk is egy ideig, de hát aztán, ugye, ahogy fejlődtek az órák, ez az egész eltűnik. Nagyon érdekes, hogy most van egy problémám a kocsival, ugye mindig a menyét, vagy mi szokott rámászni az autókra, ugye így a...
Menyét.
Igen.
Na most a menyét. Vagy nyest.
Nyest, igen, a nyest a jó. Szóval a nyest, és ezzel lenni harcnál olvastam valahol, hogy a nyesteket éjszaka idegesíti az ilyen ketyegő, meg pukkogó hang. és előkerestem ezt a régi órát.
És beépített a motortérbe?
Nem értettem, nem, egyszerűen csak mellé teszem az autónak, ez a szegény vekker, ez ott van, zúgó esőbe, hóba, és megy, és ketyeg, és csinálja a dolgát. Ennyi idő után is ez tényleg olyan, mint az a vekker órák Rolls-Royce, a drága nagyapám még ezt látná.
Na de akkor minden este föl kell húzni.
Igen, igen, igen. De hát úgyis megyek ki, körbenézek egy kicsit a kertbe, és akkor utána felhúzom az órát, és ezzel most már egy ilyen jó egy éve sikerül a nyestek, és mindig távol tartani, és mindig gondolok rá, hogy hú, még semmi, kitartson még ez az óra, mert ez tényleg működik, ez a dolog, ez a ketyegő dolog. Na, ez egy kitérő volt, elnézést kérek érte, de azt hiszem, hogy ezt jól jellemzi, hogy a nagyapám az viszont nagyon gyakorlati és ilyen barkácsolós ember volt, és hát ennek lett az eredménye az, hogy én akkor azért a mérnökre jelentkezek, majd tanulhatok én is ott is annyi matematikát, amennyit akarok, és ez így is lett.
Na de közben az Apáczai Gimnáziumban járt, ezt kikerestem. Az jó volt? Az egy ilyen nagyon elit iskola, csupa tehetséges gyerek, mindenki az egyetemre akar menni, mindenki önző. Na most száfoljon, ha nem így van.
Nem, hát tényleg az Apáczai egy ilyen belvárosi iskola volt ugye Budapesten. Persze volt ott más is, ugye ilyen gyakorló iskolák voltak, a Radnóti, meg szóval voltak még jó iskolák a környéken. Igen, jó volt. Az osztály is jó volt, össze is járnak, még most is. Én is, amikor tudok, akkor még elmegyek a... Hát igen, most már évente rendezzük az érettségi találkozókat, ugye, hogy egyre idősebbek leszünk, egyre sűrűbbé válik. Igen, jó volt, volt verseny, de én nekem ez a matek volt, ahol én otthon éreztem magamat, kicsit a fizika is, és ez jó ment. És ahogy mondom, nagyon jó tanárom volt. Sanyi Márton személyében.
Nagyon sok riportalanyomtól megkérdezem, mert most jön a katonaság, hogy, és akkor kitérő, hogy ha önön múlna bevezetné a kötelező sorkatonai szolgálatot, vagy nem vezetné be? Mondjuk nyilván nem egy évre, de mondjuk 3-6 hónapra.
Vagy egy nyárra, ugye, amit ezt, hogy ezt most ajánlatják csinálni. Ugye most éppen egy lengyel, ez egy váratlan kérdés volt, és de beletalált velem, mert tényleg gondolkodtam ezen én is sokat, meg gondolkodom most is már, ugye az embernek egy egész élettapasztalat itt van. Nagyon furcsán változott az életem folyamán erről a véleményem, tehát a katonasággal én nagyon sok emberi, meg egyébként mérnöki, tehát inkább úgy mondom, hogy ilyen gyakorlati tapasztalatot gyűjtöttem, tehát a légierőnél voltam, vadászgépeket kellett szerelni és karbantartani, megtanultuk a MiG-15-ös, meg a MiG-21-es
vadászgépeket. Ez egy korszerű gép volt a MiG-21?
Igen, a MiG-21-es, nem voltunk még sokkal a vietnámi háború után, sőt, amikor bevonultam, akkor kezdődött ugye a vietnám háborúnak a lezárása, és hát a vietnámi háborúban a MiG-21-es az egy nagyon komoly fegyver volt az északi oldalon, tehát a Szovjetunió által támogatott oldalon. De hát a koreai háborúban meg a MiG-15-ösök szerepeltek szintén csak ugye az akkori kommunista erőknek az oldalán, és hát a MiG-15-ös gépek is jók voltak, és akkor még Szolnokon elég sok ilyen MiG-15-ös gép volt.
A keresztkérdés úgy szól, hogy a katonaság hozzájárult az ön férfivá éréséhez?
Igen, akkor ezt nagyon éreztem. Ezt nagyon éreztem, és utána valahogy ez úgy bennem volt, hogy hát igen, ez azért szükséges egy férfinak az életében, és hogy ez egy kemény megpróbáltatás, és ettől most keményebb lettem. Elvesztettem egy másfél évet az életben, azért ebben elég sok üres járat volt, meg idézőjelbe tett hülyeség, amivel kár volt az időt történni, de nagyon sok tekintetben viszont megkeményített és megerősített. Viszont ahogy telt múlt az idő, és ugye született nekem is fiam, akkor ugye először mondtam, na hát akkor most neki is ez lesz a sorsa. És akkor aztán ugye jött a rendszerváltás, és látszott, hogy meg ugye sokat jártam külföldön, láttam, ahol elkezdték mondani, és azt kellett mondani, hogy igazuk van. Tehát ez főleg Angliában volt, ott töltöttünk először hosszabb időt, hogy hát azért egy professzionális katona sokkal többet ér, 10-szer annyit ér, mint egy ilyen besorozott vagy kiképzett katona, tehát a hadviselés szempontjából azért ez nem feltétlenül előnyös, hogyha teljes egészében sorkatonákra támaszkodunk. Igenis, a professzionalizmus az olyan területen nagyon sokat számít, ezeknek katonák sokkal jobb a túlélési esélye, jobb a felszereltsége, a kiképzése. Vegyük úgy olyanok, mint a tűzoltók, szintén, vagy mentők is elég kockázatos munkát végeznek, bizonyos értelemben az életüket kockáztatják, de nagyon jó vannak kiképezve, akkor ez azért úgy többet ér, mint a sorkatonaság, és akkor arra gondoltam, hogy azért van sok más értelmes dolog, amivel az ember kipróbálhatja magát. Ugye, amit megint láttam, ugye bizonyos körökben, ugye akár egyházi körökben is csinálják ezt, hogy hát akkor menjünk el Namíbiába, és ottan egy kórházban csináljunk egy fél évet, vagy nem tudom, hasonlót. Hát szóval nagyon komoly fizikai, lelki megpróbáltatás ilyen dolgokat végigcsinálni, és talán több értelme van annak, mint hogyha most mit tudom én, egy vadászgépnek a vezetékeit pucolgatom és tisztogatom.
Na de akkor a kérdésre a válasz. Most bevezetné, ha önön állna a kötelező katonaságot, sorkatonaságot, 3-6 hónapra, lehet, hogy csak 3-ra, a férfiak számára, vagy a fiúk számára, vagy sem?
Nem, most határozottan az övélem, hogy nem, tehát nem érzem úgy, hogy ennek nagyon támogatni kéne természetesen a professzionális katonai pályát, és hogy oda menjenek emberek, viszont amit én most legutóbb a lengyeleknél láttam ezt, nagyon érdekes volt, lengyel kollégákkal beszélgettem erről a kérdésről. Ott ugye most próbálják ezt propagálni, hogy nyáron vannak ilyen 6-7-es úgymond táborok, meg csinálják ezt más országokban is, ahol ilyen, hát egyfajta ilyen katonai kiképzés kapnak. Az emberek legalább kipróbálják a fiúk azt, hogy fizikailag mire képesek, rájön, hogy mégse tud átmászni egy 2 méter magas falon, ha csak úgy neki kell futni és el kell kapni a tetejét, vagy hogy ez tényleg mekkora megpróbáltatást jelent, vagy hogy mit jelent az, hogyha tényleg célba kell lőni, és remegés nélkül kell tartani, pláne egy futás után, vagy szóval kipróbálhatják az emberek, legalább érzik azt, hogy ez milyen nehéz, és hogyha egyszer az életben, ne adja Isten, hogy ilyen szituációba kerüljön az ember, akkor tudja, hogy saját magától mégis mire számíthat, hogy mit lehet csinálni. Talán ez egy olyan dolog, amin el lehet gondolkodni, inkább így fogalmazom.
Na, ez persze egy kitérő volt természetesen, mint ahogy az ön életrajzában egy nagy kitérő a csepelművek, mert a gimnázium után fölvették az egyetemre, katonáskodás, fölvették az egyetemre, elvégezte, és aztán elment a csepelművekbe dolgozni, de csak rövid időre, mert megint az egyetem következett. Milyen volt a csepelművek? 900, nem tudom mikor, 70-80?
Igen, körülbelül akkor, tehát volt ez 1980 tájékán, 80-81. Na, hogy mondjam, ez nagyon érdekes kérdés megint. Ugye, ahogy mondtam, a katonaságon, a repülőségnél szolgáltam, és úgy éreztem, hogy nagyon sok műszaki, nagyon aprólékos, praktikus, gyakorlati ismeretet szedtem ott föl. Ugye kellett alkatrészeket lezsírozni, vagy megtisztítani, vagy kirakni, és egyszerűen imádtam az alkatrészének a logikáját, hogy az milyen sorrendben, hogy van összerakva egy üzemanyagszivattyú, vagy egy szelep, vagy nem tudom, és ezzel nagyon-nagyon sokat tanultam.
Fölfedezte a bennük rejlő gondolatot?
Abszolút. Tehát szinte élveztem azt, hogy aki ezt tervezte, az hogy gondolkodott, amikor ezt tesz, és olyan jó volt rájönni, hogy ezt miért úgy rakta, miért olyan sorrendben, miért ezt kell előbb letekelni, és azt utána hozzárakni. Ez jó volt. És hát nehéz erről beszélni. Ugye a csepelművek annak idején, én a szerszámgépgyárban voltam, ami a csepelműveken belül is hát volt egy kis elit státusza, ugye, mert hát a szerszámgépipar az volt ugye minden gépparnak az alapja. Mi gyártjuk azokat a gépeket, amikkel aztán majd a többi gépet fogják gyártani. Tehát ami az egésznek a kiinduló pontja. Nagyon, nagyon rossz időszak volt ez. Úgy érzem, hogy az volt az idő, amikor a régi Weissmann-Friedes, tehát még az előző akkor úgymond békeidőnknek a garnitúrája, az kezdett teljesen kikopni. És kezdett elmúlni a vállalkozó szellem, hogy próbáljunk meg magunk lépést tartani a világgal, újakat, gépeket csinálni. Akkor jelentek meg ugye a számítógépvezérlésű CNC szerszámgépek a világon, és nekünk is össze kellett volna valamit ott rakni, vagy az, nem nekem, de mondjuk a gyárnak, a műszaki fejlesztésnek, hát ez lett volna a dolga, hogy ezzel valahogy próbáljunk meg mégis lépést tartani, és ez már nem ment, tehát akkor már osztrák licenszvásárlás volt, akkor ezt kellett összekombinálni, ez egyébként akkor még meglehetősen kezdetleges számítástechnikai eszközökkel, amiket viszont itt Magyarországon tudtak akkor előállítani vezérléseket. A nyugati kiállításokon az volt a fő cél, amikor a szerszámot kivitték, hogy hogy lehetne. Hát olyan jókat nevettünk, hogy hogy sikerült átverni az újságírókat, hogy azt hitték, hogy az működik, pedig tömpen ki is esett a szerszám ezéből a befogóból, és nem tudom, de eltűnt az olajba, azért észre se vették, hogy ez kiesett. Szóval sajnos ez nagyon-nagyon messze volt attól, amit az akkori nyugat-európai csúcs technológia már képviselt.
Itt szakadt meg a kultúra? Az a kultúra, ami Weiss Manfredtől indult, és itt lett vége?
Igen, egyértelműen úgy éreztem. Most talán most már beszéltek erről, hogy annak idején volt egy nagyon régi, nagyon jó terméke a szerszámgépgyárnak, ez az RFH sugárfúrógép volt, még talán az egyetemen mindig lehet találni egy-két ilyen régi példány belőle. Ez egy olyan gép volt, amit egy fúrógép, amit az idők folyamán a struktúrája megmaradt ugyannak, és mindig tudták a méretét növelni. És ez még a 70-es években is például rengeteg dél-amerikai hajógyár vette meg, hatalmas hajócsavarokat lehetett alá betenni. Ez az egyik legjobb ilyen gép volt. És ugye amikor jött ez a bizonyos szerszámgépes vezérlés, és amikor rá kellett volna menni, hogy na most ennek a pontosságát meg kell tudni növelni, és ráadásul számítógép vezérlésévé át kéne állítani, nem volt, aki már ezt megcsinálja, és aki ezzel foglalkozzon. És pont a legjobb és a legerősebben eladható terméke kezdett fenékre ülni, és jöttek ezek az álmodozások, ezekkel az osztrák, meg egyéb licenszekkel, meg nem tudom mikkel. Hát nagyon nehéz volt, és végülis nem tudom, hogy aztán később ez hogy futott ki a rendszerváltásig, tudom, hogy utána volt egy ideig szingapúri tulajdonosa, és ma is léteznek, tehát valami maradt ebből a kultúrából, de hát semmiképpen nincs meg az arangja, ami ennek régen a Weiss Manfred időkben megvolt.
Na de ez nagy kihívás lehetett volna egy fiatal mérnök számára. Én itt a feladat. Meg lehet csinálni? Erre nem gondolt. Amikor hívta az egyetem, akkor ment.
Szóval volt kihívás, el kell ismernem. Ez pedig az volt, hogy akkor is kezdték észrevenni, és az iparban is megjelent, hogy a szerszámgépeknek a rezgései az kulcsfontosságú a megmunkált felületnek a minősége szempontjából. Hát ha mondhatok elő is egy-két szót, ugye talán ezt el lehet mondani, ugye régebben a...
Bocsánat, ez a kedvenc témája a rezgés.
Igen.
Na de mi érdekes a rezgésben? Hát az a gép rezeg. Állok a hídon, megállok, érzem, hogy a lábam alatt rezeg a híd. Hát rezeg.
Igen. Na, a szerszámgépnél ez, hát azon túl, hogy visít, és állati kellemetlen hangja van, tehát nagyon magas frekvenciájú rezgés tud lenni, de hát lehet mondani, hogy Isten, egy üzemben azért vagyunk, tegyünk fel fűvédőt. De itt nagyobb a baj, ugyanis, hogyha rezeg, akkor a munkadarabhoz képest a szerszám, ami vágja, az ugye néhány mikrométer, tehát ezek a milliméternek a százada, ezred része, tehát nagyon-nagyon kicsi rezgések, de mozog, és emiatt a felület az nem lesz elég egyenletes. Egyszerűbben mondva, nem lesz elég sima. És ugye ezek a gyönyörűen megmunkált fémfelületek, ezek szinte mint a tükrök olyan tudnak lenni. Tehát ha az ember rájuk néz, akkor a fény esésben látja, hogy milyen szép csíkok vannak rajta, és az egész, ahogy megtapintom az ujjammal. Viszont ha valami rezgés jön rámegy, akkor úgy szokták mondani, hogy ilyen napraforgó spirálisok jelennek meg benne. Tehát ilyen furcsa mintázatok alakulnak ki, amik egyébként még lehet, hogy nem is olyan rettenesen hibásak, vagy eltérőek, de azért már ránéz, az már se lehet. Tehát ez már nem felel meg a mai követelményeknek, ahol tényleg a század milliméter, mi ez, ennek meg kellene lennie. Úgyhogy a rezgéseknek elsősorban ez a nagy problémája, hogy a megmunkált munkadarabnak a felületi minősége nem lesz kielégítő.
Önök a Kvaterka műsorát hallják a Magyar Katolikus Rádióban. Műsorunk vendége Stépán Gábor, Széchenyi és Bolyai Díjas gépészmérnök, a Budapesti Műegyetem professzor emeritusza. A kérdező Sályi András.
Jött a rendszerváltozás 1990, akkor érezte azt, hogy na most itt az idő, mint mérnök. Most akkor behozzuk a nyugatot, most utolérjük.
Megint erről annyi minden jut eszembe hirtelen, ugye nekem ez a 80-as évek, 80-tól 90-ig terjedő időszak volt a fiatal kutató időszakom, tehát a 25-től 35 éves koromig, tehát amikor tényleg úgy éreztem, hogy most meg akarom váltani a világot, és valami szép dolgot csinálni, és sorra kellett látnom a 80-as években, hát én legalábbis így éltem át, ezt így szoktam, vagy így éltem meg, ahogy szokták mondani, tudom, hogy mindenkinek más volt, és valaki már GMK-zott, és ezt látott meg, azt látott, hogy majd, hogy lesz. Én nem éreztem úgy, hogy itt valaha rendszerváltás, vagy rendszerváltoztatás lesz, ugye, mert szokták ezt mondani. Viszont azt kezdtem érezni, ahogy olvastam, meg ahogy láttam a nyugati műszaki fejlődés azoknak a tartalmát, hogy mi itt rohamosan kezdünk lemaradni. Tehát ha most a szerszámgépes példára visszatérve, visszajöttem az egyetemre, az egyetemen gyártástechnológián volt egy olyan ambiciózus professzor, aki kiadta, hogy már pedig akkor mi is összerakunk egy számítógéppel vezérelt úgynevezett öttengelyes szerszámgépet, ugye az annyit jelentett, hogy bármiféle szoborfelületet is ki lehetett vágni, tehát most már nem csak hengereket, meg lapos felületeket tudunk marni, meg csinálni, hanem nagyon bonyolult szárnyprofilokat, csavarszárnyprofilokat, meg olyasmiket, amikkel ugye a szivattyúink, ventilátorainknak a hatékonyságát, vagy azt nagyon lehetett növelni, de ezeket borzasztó bonyolult volt megmunkálni, és hát számítógéppel voltak leírva ezek a felületek, és ezt a felületet kellett végig követni egy forgó új maróval, vagy valamilyen marószerszámmal. Most ehhez már eleve olyan gépek kellettek, ami a tér mindenre tudja mozgatni őket. Ugye az forog saját tengelye körül az egy szabadságfok, a térben nekünk 6 szabadságfokunk van, ugye 3 elmozdulás, 3 szögelfordulás, tehát még 5 tengelyt kellett hozzátenni ezekhez a gépekhez. Általában volt nekik már 3, és hát akkor barkácsoltunk hozzá még 2-t, nem én, hanem a kutatócsoport, akik ebben részt vettek. És utána jött az, hogy én ugye matekban jó voltam, a felületek leírása, hogy ezek térben hogy mennek, azt nagyon szépen megtanultam, tudtam én is segíteni a bizonyos programrészeket, ugye én írtam, hogy a numerikus algoritmusok hogy mennek, aztán megint voltak másik ennek alapján a vezérlést, hogy akkor hogy kell az egyes tengelyeket mozgatni, és arra hogy kell az áramokat kiosztani. És hát egy 2-3-4 éves munkával sikerült eljutni odáig. Ugye a legbonyolultabb dolog volt ezek a radiál kompresszoroknak a csavar szárnyprofiljait azt megcsinálni. És eljutott odáig a dolog, hogy tényleg hungarocellből, tehát ilyen papírmaséból gyönyörűen kivágtuk ezeket. Olyan szépek voltak, és megjelentek ezek a felületek, amikor jött egy akkoriban nyugat-német, vagy francia, vagy amerikai vendég, akkor a professzor körbesétált velük a laborba, és mutogatta nekik, hogy mi miket tudunk. Ezek el voltak hájulva, hogy te jó ég, ezek itten mindjárt utolérnek minket. Hát csak egy baj volt, hogy ezt csak papírból tudtuk kivágni. És magunk összebarkácsolt ezével volt, és ez nagyon messze volt attól, hogy ebből egy igazi ipari termék legyen.
És ezek... De miért nem lehetett kivágni acélból, vagy én nem tudom, milyen anyagból?
Mert rezgett, mint a fene. Tehát egyszerűen annak az összes dinamikai feltétele, az egész rendszernek a merevsége, a fölépítése, az olyan robusztus kellett volna legyen, hogy ezt mind tudja, olyan minőségű anyagokkal kellett volna megcsinálni, olyan szerszám és olyan szerszámélekkel, nem tudom. Tehát a tudásunk az megvolt, de az, hogy akkor kezdtem rájönni, hogy ez nem elég, hogy én ezt az elméletet tudom, és hogy én tudom a matekot, és tudom, hogy kell ezt csinálni, és mindegyikünk tudta, az, hogy egy ipari termék tényleg sikeres legyen, ahhoz kell a technológia, a gyártás, a fegyelem, amivel az össze van rakva, az egész ipari kultúra, ami akkorra nekünk itt sajnos eléggé a békafeneke alá került.
És akkor eljött az az idő, amikor ténylegesen találja, nem akarom belé folytani a szót.
Nem. Tehát, hogy következik. Tehát csak már előre akarom mondani, mert hallom a kérdést előre.
Tehát, szóval... hogy a közvetlen tapasztalat, hogy igen. Látta nyugaton, hogy ez
igen.
Hogy megy?
Igen. Na most jött ez a pillanat. Én a 80-as évek állandóan pályáztam arra, hogy szeretnék kimenni valahova Nyugat-Európába. Sőt, még az is megvolt a fejembe, hogy ugye akkor lehetett menni Afrikába, ugye nyilván a Szovjetunió is támogatta, ugye a kommunista eszmék terjedését, akkor mindenféle egyetemeket alapítottak Afrikába, és próbálták a fejlődő országokat támogatni, és hát ilyen Nigériába, vagy Etiópiába, ilyen helyekre lehetett volna menni, de hát ez mondjuk olyan egészségi kockázat volt, hogy azért már kisgyerekeim voltak ebbe, aztán nem mertem belevágni. Pályázgattam ugye reménytelenül arra nagyon kevés nyugat-európai ösztöndíjra, amire lehetett, és amik hát ilyen szoros állami ellenőrzésen mentek keresztül. Talán elmondhatok ilyen történeteket is, ugye, hogy beadtam ugye ezt a Angliába is többször az ösztöndíjra a pályázatomat, és nem is kaptam semmiféle választ. És az elsőben tényleg mi is történt ezzel a pályázattal? Hát nem, nyilván nem nyertem, de nem szólt senki. Következőben is ugyanis, akkor gondoltam, hogy azért, hát most már azért csak fölhívom, hogy elkezdek érdeklődni, hogy mi van. És így akkor ez úgy ment, hogy amikor végre valami olyan helyre kapcsolgattak a mellékállomások között a telefonba, aki úgy tényleg ott volt már, értette, hogy miről van szó, annak adott a válasz, hogy ja, hát ha nem kapott választ, azt jelenti, hogy nem nyert. Úgyhogy nem volt ott semmi elemzés, vagy ami ma a pályázatoknál szokott lenni. Úgyhogy a dolog nagyon reménytelen volt, és akkor 86-ban találkoztam egy konferencián egy professzorral, egy angliai professzorral. Én már korábban leveleztem egy másikkal, mindegy, nem ezek részletek, talán nyilván nem érdekli a hallgatókat ezek a személyes történetek. A lényeg az, hogy ő mondta, hogy hagyjuk ezt az egész ösztöndi dolgot, majd ő meghív engem. Van egy kutatási projektje, és akkor oda majd ő föl fog venni. Hát ez olyan, ez sem volt olyan egyszerű, nem csak az, hogy Magyarországról kijutni, meg itt megkapni az engedélyeket, meg az útlevelet, meg mit akkor, az egyetem volt triviális. Hogy
ez még a 80-as évek.
A 80-as évek, sőt már ugye 85, 86, 87 ezekben az években járunk, és ez még mindig így ment, és akkor utána kért a következő meglepetés, hogy hát azért Angliában is rettentő olvasók voltak a keletről jövő emberekkel. Úgyhogy amikor ugye bement a munkavási kérelmem, akkor kaptam vissza egy leve, ott válaszoltak mindig azonnal, és akkor a válaszban is azt szerepelt, hogy hát hogyha Európai Uniós országból pályázik valaki, akkor tudom, két héten belül meg fogja kapni a döntést, és akkor természetesen mehet. Hogyha a volt brit gyarmatbirodalom területére, a Commonwealth területére pályázva, akkor 3 hónapon belül fogják a döntésről értesíteni, a többi országok esetében pedig 6 hónap az értesítés idő. Egy kicsi csillag a végén. Na, mi ez a kis csillag? Lábjegyzet, egyes kritikus országokból, zárójelben, mint kommunista országok, zárója bezárva, ez még több időt is igénybe vehet. Úgyhogy ez még határidőt sem adtak, hogy mennyi idő után fogják megkapni. Hát én megkaptam, azért most már nem emlékszem rá, hogy 8 nap vagy 10 nap után, de megkaptam, és akkor így ki tudtam menni Angliába 88-ban. Némi késéssel aztán a családom is tudott utánam jönni, és egy ilyen robotrezgési problémán dolgoztam, turbinalapátokat kellett polírozni robottal, ez egy nagyon veszélyes munka volt, mert a melósoknál ugye a polírozó szerszámon dolgoztak, fénypor volt a levegőbe, rettenesen be kellett öltözniük, ugye ilyen szűrőkön át, mit tudom én, 40 percenként 20 perc pihenő, beöltöz, stb. Szóval egy nagyon drága munka volt, és ráadásul nagyon veszélyes munka is volt, hát ez logikusnak látszott, hogy ezt robotosítani kéne, és akkor minden lehetne robottal polírozni. Azért kellett polírozni, mert a szerszámgépek egy kicsit rezegtek, és nem volt elég tökéletes a felszín. Tehát már kezdtem látni ugyanazokat a problémákat kint ott nyugaton, és ott kivittek akkor az NEI Parsonsnak volt ott egy ilyen üzeme, és megmutatták ezt, hogy hol gyártják ezeket a turbinalapátokat.
Ezek óriási nagyok, gondolom.
Igen, igen, tehát ezek ilyen méterestől, meg hasonlók, ugye gőzturbinákhoz kellettek, ezek nagyon nagy turbinalapátok, hatalmas szerszámgépeken. Kimentem, végignéztem a sorban, és ott volt 20 ilyen CNC szerszámgép egy sorba, és nem papírmaséból, meg nem hungarocellből, hanem valódi izéből, fémből, acélból vágták a turbinalapátokat. És olyan mennyiségben is, hogy végignéztem, én nekem akkor könyvbe lávadt a szemem. Tehát tudom, hogy ez nem mindenkinek lávadt könyvbe a szeme szerszámgépektől, de ezt látva, és tudva azt, hogy mi mennyi kínlódással raktuk össze azt, hogy a végén hungarocellből kivágtuk azokat a lapátokat ilyen picibe, itt meg ezeket az óriásokat valódiba csinálják, és ilyen mennyiségben, és ennek ennyi van egy sorba, tehát hát akkor úgy éreztem, hogy hát mi el vagyunk veszve.
És akkor mondta a professzor ott, hol volt Newcastle? Igen. Newcastle-ban, hogy de hát kedves Gábor, hát maradjon itt, hát itt maradhat, hát most hova megy haza, hát itt a munka.
Hát igen, ez tényleg így történt. De ez
most csak tippeltem. Én csak tippeltem,
ugye, ez tényleg, mert én ezt nem írtam le sehol, meg nem szerepel az önletrajzomból, de nagyon jól találtak. De most az érdekes az volt, hogy ez a bizonyos turbinalapát polírozó robot, ez is elkezdett rezegni. És hát ez nagyon idegesítő volt nekik, hogy ez tulajdonképpen ezért vett föl. Tehát már eleve azt mondta meg, hogy nekik itt van már régóta ez a problémájuk, hogy ez időnként elkezd rezegni, és egyszerűen nem tudom hány PhD hallgató dolgozott rajta, nem tudom, és ez egy külön kutatási pénzt szerzett rá, hogy ezt most már járjunk ennek utána, hogy ez miért rezeg, és ez miért nem akar működni. Ugye ezt egy ilyen állandó erővel, egy ilyen 50 newtonos erővel kellett volna neki nyomni a turbinapát oldalának, hogy az szépen polírozza, és ezt az erőt kellett volna biztosítani, és ehelyett ez rángatózott 5-től 100 newtonig, hol ennyivel nyomta, hol annyival nyomta, nem volt elég szép a felület. Hallani is lehetett rajta, hogy nem egyenletesen megy, és itt valami zűr van vele. És akkor elkezdtem én ezzel foglalkozni, számogattam, nézegettem, végignéztem az egész programját, amit az előző PhD hallgatók írtak. Nagyon élveztem, éjjel-nappal össze voltam zárva egy robottal, és a lelke legmégéig mindent kiismertem rajta, mindent kimértem, és kezdtem látni, hogy itt bizony ez azért rezeg, mert a számítógépes vezérlése az egy kicsit késik. És ugyanaz a probléma jelenik meg megint, mint amivel eddig is foglalkoztam.
Az idő.
Az idő, igen. Tehát egyszerűen leméri azt, hogy mennyi az erő, az bemegy a mikroprocesszorba, az ott elkezdi feldolgozni, számolgat, és bizony beletezik 10 millisekund, egy század másodperc, mire kiadja, hogy na ennek hatására most melyik hajtómotorra mennyi feszültséget kéne adni, és hogyan kéne módosítani, hogy tényleg az 50 newtonos erőbe álljon. És hát ez késik egy század másodpercet körülbelül, de ezt addig ki sem érte senki se ezt a kicsi késést, amit te megjelenik.
Előre kell állítani az órát, és megvan.
Igen, ez a prediktív szabályozás, amikor megpróbálom előre megjósolni, hogy mi történik. Nagyon nehéz megjósolni, hogy mi történik, amikor valami egyébként is, ugye a turbinapát is nagyon nagy frekvenciával tud rezegni, maga a robot szerkezetnek is tömege van, meg nem tudom. Nagyon izgatott lettem, hogy de hiszen én ehhez nagyon értek, és majd fogok tudni valamit mondani. Úgyhogy alig vártam, hogy bejussak a profhoz. Valószínűleg rossz időpontban mentem hozzá, ugye tele volt mindig a naptárja, és mondtam neki, hogy én azt hiszem, hogy nyomon vagyok, és hogy nagy izgatottan, és hogy itt ez az időkésés, ez okozza. Olyan dühös lett, azt mondta, hogy ő tudja, hogy nekem ez a tudományos témám, meg a problémám, de értsen meg. Én most engem nem azért vett fel, hogy az időkésésnek a dinamikai hatását kutassam, hanem oldjam meg ezt a problémát. Ez egy rezgés probléma, én ne beszéljek neki arról, hogy itt egy század másodperc a számít ilyen hatalmas gépeknél. Még úgy soha nem felejtem, hogy mutogatta, hogy most képzeld el, hogy egy másodperc alatt százszor bököd meg, ilyen gyorsan. Nem mondd már nekem, hogy ez nem folytonos. Ez nem számíthat, ez a pici késés. Nagyon jó matematikus, de nincs fizikai érzéke. Teljesen le voltam forrázva, és mentem vissza a laborba, és beláttam utána 3 hónap kemény munka, amíg ezt halálpontosan kimértem, megtaláltam, hogy mit kell módosítani, hogy fogjuk a rezgést megszerinteni, nem kellett újra tervezni, nem kellett semmit hozzáépíteni, egyszerűen a szoftveren kellett módosítani, és ezzel az időkéséssel játszani, és a dolog elmúlt, és utána csináltam elő egy hatalmas diagramot, akkor nem rontottam be hozzá, aznál kivártam, hogy minden eredmény jól dokumentált, akkor viszont már nem volt türelmem várni 10 napot, amíg a naptárába kilestem, hogy mikor megy ebédelni, és akkor úgy véletlenszerűen úgy mellészegődtem ebédnél, hogy itt van, és most már elmúlt, és igenis az időkésés volt a gond, és az ezt megcsináltuk. Na hát ez egy nagyon jó érzés volt, és igen, ezután ez következett, hogy na nem akar, hogy még 4 évet maradni. De
a leves után megkérdezte, hogy nem marad-e.
Igen, és akkor nem maradnék-e még 4 évet. És hát azt hiszem, hogy ez volt érdekes, hogy addig nekem úgy éreztem, hogy nincs is semmi. Tehát ez nekem minden egyértelmű volt, nem voltam nehéz döntési helyzetben. És ez volt életemben az első pillanat, amikor úgy éreztem, hogy hú, de jó ég, most nehéz lesz a döntés. Most ez nehéz lesz. És akkor most már nem csak rólam szól a történet, most mi lesz a gyerekeim? Mert ugye már a nagyobbik fiam ugye az már akkor preschoolba járt, tehát ilyen iskola előkészítőbe, meg első osztályba. Már ugye tanult angolul írni, már nagyon jó beszélt, hát olyan gyorsan fölszék a gyerekek. A kislányom az oviba járt, már őnek is ment nagyon jól az angol, kezdték ők nagyon jól érezni magukat ottan. De hát közben otthon voltak a szüleim, úgy megkondult bennem, hogy most akkor az én gyerek, majd akkor mi szombaton fogjuk őket tanítgatni, magyarul helyes írni, meg akkor, meg a magyar történelem az majd hogy lesz meg. Szóval ezek azért, és hát akkor... És akkor jött a rendszerváltás közben odahaza, ugye, amitről hát nagyon naívan azt hittem, hogy ó, hát akkor most minden meg van oldva, és nem tudom, hogy mi sem most jön majd a nehezet. Hát, pláne mérnöki, meg egyéb szempontból is, hát mindenki tudja, hogy milyen munkanélküliség volt, meg az ipar teljesen összeomlott, meg mi történt a magyar cégekkel. Tehát egy borzasztó nehéz időszak volt, amire sikerült hazajönni. És az ember úgy elfelejtette egy másfél, mert végül is másfél évet voltunk ott kint, hogy hát például, hogy Budapesten milyen borzasztó rossz volt a levegő. Ezt én remélem, hogy a mai fiatok ezt már nem tudják, de hát amikor még itt Trabantok, meg kétütemű varburók szaladgáltak, meg színnel fűtöttek Budapest felén, és az ember a Gellért hegyről lenézett reggel egy napkeltén, és látta ezt a sárgás maszatot, ami úszott az egész város fölött, és hát a levegőben is ilyen. Newcastle-ban, amit az ember ugye mindenki az volt a fejében, hogy ó, hát az ottan ugye a szenes város, ott mindig csak köd van, meg nem tudom. Ott állandóan szél volt, eső volt, ott olyan kristálytiszta volt a levegő, mint a Magas Tátrában, vagy nem tudom. Akár hányszor kiléptem reggel munkában, mindig visszaszóltam a feleségemnek, hogy érzi ezt a levegőt, mintha Magas Tátrában lennénk. Tehát, és az ember ehhez hozzászokik, és elfelejtettem, hogy te jó ég, és Budapesten meg ez van. És hazajöttünk, és akkor meg amiatt támadt lelkiismeret hullásom, hogy hát most akkor a gyerekeim meg ezt szívják. Hát most ezért, nem, ezért vagyok felelős, hogy mégiscsak inkább kint kellett volna maradni. Tehát szóval ez egy nagyon kritikus pillanat volt, de erősebb maradt mindig. Hogy mondjam, nem éreztem honvágyat, de nagyon jó volt hazajönni. Meg lehet ezt érteni?
Önök a Kvaterka műsorát hallják a Magyar Katolikus Rádióban. Műsorunk vendége Stépán Gábor, Bújai és Széchenyi Díjas gépészmérnök, a Budapesti Műegyetem professzor emeritusa, a szerkesztő Sályi András.
Na de utána még számtalan helyen járt a nagyvilágban. Mi volt a legérdekesebb? Mert jött a műegyetem, lépett előre a ranglétrán, aztán professzor lett, még dékán is volt, kapott kitüntetéseket, és egy csomó helyen járt külföldön. Hol volt a legérdekesebb? Hol érezte legjobban magát? Newcastle-ban tudom, de azon kívül.
Na, igen, szóval Newcastle az nagyon jó volt, tényleg azt lehet mondani, talán abból a szempontból is, hogy a család, tehát nagyon egymásra voltunk utalva, nagyon jó, igenis nagyon jó összetartó erőt jelentett a családnak. Olyan jó volt esténként azt mondani a gyereknek, szedjétek össze magatokat, most magunkba vagyunk itten, most tessék rendesen viselkedni, nincs több energiánk, mindent megpróbálunk. Szóval nagyon jó volt. Nagyon jó volt autóba együtt ülni, négyesbe bejárni Skóciát, meg ugye Newcastle az ott közel volt. Szóval ez egy gyönyörű időszak volt. Utána jöttek ezek a kemény évek, ugye a 90-es évek eleje, a rendszerváltás, a rendszerváltoztatás, az új oktatási rend. Rengeteg bizottságba kerültem be, pont abban a korban is voltam. Viszont az járt az eszemben, hogy jó, a Newcastle jó volt, nagyon jól éreztünk magunkat, de azért úgy Anglián belül is, hát azért az egy olyan közepes egyetem, tehát nem egy Oxford, vagy Cambridge, vagy Bristol, vagy Imperial College, vagy nem tudom mi, tehát bennem maradt ez a kis hiányérzet, hogy na és akkor mi van világ tetején? Tehát jó, most ott láttam ezeket a dolgokat, de nem lehetne kipróbálni azt, hogy mondjuk tényleg, ami a műszakinak az abszolút csúcsa, tehát a Stanford, vagy MIT, vagy Caltech, Pasadena, tehát valamelyik ezekből, tehát ami tényleg az űrkutatáshoz van már közel, meg a...
És akkor?
És akkor pályáztam egy Fulbright ösztöndíjra. A Fulbright akkor jött Magyarországra, 92-ben, azt hiszem valahogy így, és a második évben szereztem róla tudomást egyáltalán, hogy ők most már hirdetnek ösztöndíjat, és most nem az állami elosztórendszeren keresztül, hanem az amerikai nagykövetségen vannak az interjúk, és ott döntik el, hogy kiknek adnak ösztöndíjat, és hát korrektan jelentkeztem rá, és el is nyertem egy ilyen, akkor 9 hónapos, végül is 10 hónapot voltunk kint, 10 hónapos ösztöndíjat, és akkor már ugye konferenciákon, meg egyebeken szereztem sok ismerettséget professzori körökből, és Pasadenában is volt több kollega is, akikkel már, akkor még levelezés volt, még az e-mailezés akkoriban indult csak, tehát még nehezen ment a dolog, és ott elfogadtak, és mondták, hogy persze, jöjjek nagyon szívesen, és az volt tényleg, arra viszont azt kell mondjam, hogy akkor megérezni, hogy kik akik, és ők mit csinálnak, és hogy csinálják, hogy ők ott ülnek a világ tetején. Hogy, tehát hogy van az, hogy rettentő sok pénzük van, tehát az összes a tanítványaik közül ugye annyit adakoznak vissza az egyetemnek a sikeres tanítványaik, akiknek sikeres cégeik vannak, tehát rengeteg pénzük van, rengeteg pályázati pénzt nyernek el, hatalmas a presztízsük, tehát ottan Kalifornián vagy Amerikán belül is, ugye, akik már az űrkutatás közelében vannak, meg miatt az abszolút fontos. Természetesen a védelmi szempontokból, tehát a hadseregnek, a repülőgépiparnak, mindenkinek borzasztó fontosak. Mindenek a tetejébe besöprik a világról a legjobb embereket. Hát egyszerűen ki tudják válogatni az abszolút kínai, orosz, indiai, de akár lehet tajföldi, pakisztáni, vagy egyiptomi, teljesen mindegy.
Az oktatókat, vagy a diákokat?
A diákokat. Ja, egyébként aztán persze az oktatók is, tehát most így gondolkodnom kell, mondjuk Pasadenában még viszonylag sok volt az amerikai, tehát mondjuk ott legalább ugye a fele az talán amerikai születésű volt, de manapság ez már inkább csak a harmada. Tehát valóban a bevándorlók adják az amerikai felsőoktatásnak és kutatásnak ma is a legnagyobb erejét. Most láttam éppen egy ilyen kis YouTube videót róla, hogy mi Amerikának a legnagyobb erőssége, és akkor elfelejtettem a expert víza, tehát a kiemelt vízumok, a szakértői vízumok, akik azoknak adnak, akik tehetséges emberek, és hát azok kivételezettek, és azok megkapják a vízumot, és azok jöjjenek csak. Ez a legnagyobb erőssége Amerikának, hogy képes ezeket az embereket vonzani, és megadni nekik ezt a úgymond korlátlan lehetőséget, tehát kapnak rengeteg pénzt, nincsenek megkötöttsége, tehát azt el tudjuk képzelni, tehát egy olyan laboratóriumban nincs leltár. És ki van írva, hogy ha hazaviszel egy mérőeszközt, ne felejtsd el visszahozni, meg ilyesmi. Tehát tulajdonképpen megdöbbentő volt a rendetlenség. Tehát, hogy tényleg, de hogy az, hogyha nekem délelőtt valami kísérletnél kiderül, hogy nekem még ide egy ilyen gyorsás érzékelő kellene, én azt fölhívom, és az délután nekem kihozzák, és azt majd valaki kifizeti, hogy is érdekel. Tehát ez a fajta szárnyalás, amikor az ember olyan gyorsan tud haladni, és tehát rengeteg pénzük van, a világ legtehetségesebb gyerekei, és ilyen nappal dolgoznak. Tehát ráadásul megszállottak. Este 10-kor minden másik ablakba ég a villany, a laborokba ott alszanak, tehát egyszerűen tényleg a megszállottság. Hát ez elképesztő.
Természetesen millió dologról nem jut idő, hogy szóljunk, vagy szóljon, de egy csomó kitüntetést kapott, többek között Széchenyi díjat, és Bolyai díjat is. És én belenéztem abba a videóba, a Bolyai díj kiosztása kapcsán, hozzáteszem, hogy ez az én személyes büszkeségem, az összes Bolyai díjast meginterjúvoltam mindez idáig, tehát és azért is mondom a névsort, hogy a hallgatók érezzék, hogy micsoda klubnak a tagja ön, most a klubot idézőjelben, tehát Frany Tamás, Lovász László, Pál Csaba, Nusszer Zoltán, Borzsolt, Karikó Katalin, kit hagytam ki? Valakiket kihagytam. Barabási Albert László és Stépán Gábor. De a kérdés nem ez. Láttam a videót, ahol persze leginkább önt láttam, mert önt mutatták, de azt láttam, hogy ott ülnek az első sorban a prominens személyiségek, az előző Bolyai díjasok többek között, meg az akadémia elnöke, akit megismertem hátulról is, és ön elkezdte mondani ezt a rezgés dolgot, amit egyébként itt kifejtett már eddig is. Mit szóltak azok, akik ott ültek? Mondjuk egy agykutató, hogy most itt a rezgésekről beszél. Hogy fogadták?
Én úgy érzem, hogy jó. Tehát én ott azt kell, hogy mondjam, hogy én nagyon fáradt voltam már akkor estére, ez este 6 órakor volt, és egy nagyon bonyolult napon voltunktól, volt itt egy kínai kolléga, akinek a külső tagsága, meg egyebek, és ettől valahogy szinte ilyen, nem is tudom, ilyen euforikus állapotba kerültem a fáradtságtól, és teljesen felszabadult voltam. Tehát tényleg úgy beszéltem, ahogy jól esett, nem a betanult szöveget mondtam, és úgy érzem, hogy nagyon jól sikerült. Az egyik meglepő dolog az, hogy az agykutatókat is mennyire megfogja ez, hogy tényleg ez a késés, hogy mi mennyi ideig egy képet nekünk mennyi ideig kell felismerni, mennyi ideig ismerünk fel egy hangot, mennyi egy tapintásnak milyen gyors a jele, és hogy milyen érdekes, hogy a legfinomabb felbontás, ugye, amit a szemünk azt tudja a legpontosabb képet adni, hogy valami hol van, és hogy milyen, viszont az a leglassabb. mert az agyunknak a képfeldolgozás ugyanolyan nehéz, mint ahogy egy számítógépnek. Tehát a számítógépek ugyanúgy küzdenek meg a mikroprocesszorok ma ezekkel a problémákkal, az önvezető autóknál is, meg mindenütt. Tehát nem ez az időkés, ez megmaradt, mint probléma. Hiába lesznek számítógéppel vezérelve az autók, ugyanúgy lesz dugó, mert a számítógépek se fognak tudni abszolút végtelen gyorsan reagálni, hanem nem mindig lesz valami késés. És milyen érdekes, hogy a legfinomabban érzékelő szervünk a leglassabb, a képfeldolgozás a leglassabb. A hallás az már nem annyira pontos, ugye már csak körülbelül tudjuk, hogy honnan jött a hang, meg ez nem egy olyan pontos, de sokkal gyorsabban fel tudjuk dolgozni. Viszont a leggyorsabban pont azt, ami a legtávolabb van az agyunktól, a tapintás. Ugye az egy nagyon egyszerű jel, amikor csak egy nyomásjelet kell érzékelni, és az pillanatokat benne az agyunkba, és azt azonnal tudjuk. Tehát
és a szaglás?
Hú, tényleg a szaglás.
Nem tudom, csak úgy mondtam, fogalmam nincs most. Egy gépészmérnök meg egy hozzá nem értő beszélget erről.
Nem, így van, még a szaglás meg az ízlelés lenne, ugye még ezt a kettőt lehetne mondani, hogy ezekkel kéne valamit hallani. Olyanról már hallottam például, hogy az emberi egyensúlyozásnál próbálnak jelet a nyelvre visszaküldeni egy elektromos jelet, egyfajta az ízlelést is próbálni felhasználni valamilyen módon információra, de az, ami mozgásunkat, dinamikánkat befolyásolja, ma lehet, hogy a kutyáknál már nem így van, mert ugye őknek kiemelt a szaglásuk. A miénk az valószínűleg tényleg annyira gyenge, hogy tudomásom szerint ezt nem használjuk a mozgásunk során. De egyensúlyozásban a szemünket, a fülünket és a tapintásunkat, tehát talpunkkal érezzük a talajt. A fülünk az egyensúlyozó serv, ugye itt van ez a fülünkben ezek a félkörös ívjáratok, azok segítenek, és a látás is nagyon fontos. Persze az ember, a vakok is tudnak azért egyensúlyozni, csak azért ez nekik nehezebb gyakran van, hogy rezegnek. Ez bonyolult történet, de nagyon izgalmas, hogy ebből a három jelből az agyunk hogyan kombinálja ki. Tehát igenis, az agykutatókat is érdeklik ezek a témák, és nagyon jó érzés az, hogy összetalálkoznak ezek a kérdések.
Záró kérdés, de csak egy perc. Most jött haza Kínából, és mondta, hogy Pazedéna, ugye jól mondom, hogy az volt a világ teteje. Most Kína lesz a világ teteje?
Hát, ugye ezt szoktam mondani, hogy a derivált, tehát a változásnak a sebessége az ott a legnagyobb, az elképesztő. Most persze, hogy ez meddig megy fölfelé, és hogy lesz, azt még nem tudom. De hogy ők ma, tehát amikor megnéz az ember, hogy tegnap hol tartanak, meg ma hol tartanak, akkor a leggyorsabb változás ott van. Azzal együtt, hogy most náluk is lassul a gazdaság, nem tudom, de ami a kutatási szférában folyik, annak az üteme az ott a leggyorsabban növő. Abszolút értékben még mindig nem ők vannak a csúcson, de már rengeteg olyan terület van, ahol igenis ők vannak a csúcson. Például ugye pont az elektromos autók, meg azoknak a szabályozási területén.
Kedves hallgatóink, a Kvaterka műsorának vendége Stépán Gábor gépészmérnök, a Budapesti Műegyetem professzor emeritus, a számtalan kitüntetés, többek között a Széchenyi és a Bolyai díj tulajdonosa volt. Köszöni szíves figyelmüket a szerkesztő Sályi András.